Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a Széchenyi István Egyetemen. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan eljöttek a mai előadásra. Nagy örömmel fedezek fel ismerős arcokat a 3 órakor ugyanitt megtartott junior egyetem hallgatóságával, illetve a hallgatósága és a mostani hallgatóság között. Ez azt jelenti, hogy valóban nagy az érdeklődés az előadások iránt. Egy másik párhuzamot is vonnék, ugye a délután 3 órás előadást azt Horváth András tartotta, és a Széchenyi István Egyetem egyik sajátossága, illetve kutatói gazdagságát jelenti, hogy a testvérpár másik tagja, Horváth Zoltán fogja a mostani előadást tartani. A címről csak nagyon röviden, módszerek, amelyek megváltoztatják a világot, ugye matematikáról lesz szó, és talán lehet, hogy egy kicsit ilyen túlzónak, vagy túl büszkének tűnik ez a cím, de be fog igazolódni azt hiszem az előadásban, amennyire én sejtem már előre a tartalmát, hogy azért ez egyáltalán nem túlzó. Az jutott eszembe, amikor gondolkodtam rajta, hogy hogyan lehetne ezt közelebb hozni, hogy amikor általános iskolában, meg gimnáziumban elkezdtünk eljutni az ilyen bonyolultabb matematikai képletekhez, másodfokú megoldó képlet és különböző egyetemek, akkor azt kérdezgettük ott a padban egymás között, hogy aha, persze, aztán majd mit csinálok ezzel a tudással, bemegyek a boltba, és így fog kenyeret venni, hogy akkor, na most nem is kezdem el sorolni, mert belesülnék. A mostani előadás azt hiszem arra lesz a legalkalmasabb, hogy megismerjük, hogy a matematika az valóban azon túl, amit eddig megismertünk az iskolapodban belőle, mire képes, úgyhogy ezzel kapcsolatban és ezekről a világ megváltoztató módszerekről, szuperszámítógépekről és nemzetközi kutatói tímről hallgassuk meg most Horváth Zoltán előadását. Köszöntsük őt egy tapssal!
Köszönöm szépen a bemutatást, és köszönöm mindenkinek, hogy eljött ezen a fárasztó nap végén. Elég sok program volt a mai nap. István úgy mutatott be, hogy matematikus vagyok, valóban matematikus vagyok, viszont ma a matematika alkalmazásaira, inkább csak az eredményeiről fogok beszélni, tehát nem kell attól megijedni, láttam néhányan összeborzadtak, mikor néztem direkt a hallgatóságot, hogy most itt este matematikáról fogok beszélni. Megvallom őszintén, egy kicsit gondolkoztam rajta, hogy a felkészülés során, hogy több matematikát adjak, elvégre mégis ez a matematika, a magyar tudomány ünnepe ez a mai nap. De aztán arra gondoltam, hogy fárasztó nap végén sokkal jobb, sokkal hatásosabb talán, hogyha a matematika eredményeiről fogok beszélni, példákkal. Olyan példákkal, hogy lássuk, hogy a matematika az sok mindenre jó, hasznos dolgokat is lehet vele számolni, és aki a matematikai mélységek iránt érdeklődik, azoknak szívesen utána, vagy bármilyen más alkalommal beszélek ezeknek a matematikai alapjairól, matematika hátteréről. Annyit még visszatérve István bevezetőjére, ez teljesen véletlen, hogy Andrással egy napon tartjuk az előadást. Én januárban szerettem volna, elég zűrös ez az időszakom, de ez teljesen véletlen, hogy egy napra került, meg ráadásul egy családi ünnepre is. Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot, a szimuláció és optimalizáció jelentősége. Ez az előadás címe. Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot, ez eléggé marketinges szövegnek tűnik. Olyannak, amely figyelemfelhívó, valóban nálam avatottabb emberek javasolták, hogy ezt rakjuk a cím elé. Viszont végiggondolva, és talán remélem, hogy az előadásban az ki fog tűnni, hogy van alapja annak, hogy a szimuláció és optimalizációt olyan módszernek látjuk majd, amely nagyon nagy hatással van az életre. Miről lesz szó az előadásban? Először szeretnék arról a témáról, hogy mi a számítógépes szimuláció, erről beszélni. Több ipari alkalmazást fogok bemutatni arra, hogy mi ez a számítógépes szimuláció. Hogyan készül a szimuláció, ennek a lépéseiről szeretnék mondani pár szót. A bemutatandó módszertan alkalmas arra, hogy ember nélküli optimalizációt és szimulációt végezzünk, amely alkalmas arra, hogy ráhagyjuk a gépre, csak a gép idejét eszi, nem a drága ember emberi idő teszi ez a szimuláció. Amit az első részben be fogok mutatni, az kereskedelmi szoftverekkel készült szimuláció és ennek az alkalmazása. A második részben szeretnék beszélni egy kutatócsoportról, amely a tanszékünkön, illetve az egyetemen működik, egy nemzetközi kutatói csoportról, amelynek az a célja, hogy ezeket az eredményeket, sőt ezeknél jobbakat elérjünk saját fejlesztésű algoritmusokkal. Látni fogjuk, hogy miről fog szólni, és a végén szeretném összefoglalni a látottakat, látandókat. Mi is a számítógépes szimuláció? Ha röviden egy mondatban meg kéne fogalmaznom, hogy mi a számítógépes szimuláció, akkor azt mondanám, hogy a számítógépes szimuláció az nem más, mint a világ jelenségének számítógépen való valósághű ábrázolása. Tehát ha látok valamit, a valóság vagy folyamatot, hogy ez meg tudjon jelenni a számítógépen. Tehát ki tudjam számolni azt, amit tudok mérni. Tehát amit mérni tudok, azt a számolni tudjam. Ezáltal a mérési költségeket meg tudom takarítani, az újabb mérési költségeket. Lesz erről szó. Tehát kicsit absztraktabb módon, hogyha bele szeretném helyezni egy sémába az, hogy miről van szó itt a szimuláció kapcsán, hogy a világban vannak folyamatok, természettudományos folyamatok, mondjuk csillagközi felhők alakulása, ami inkább egy természettudományos jelenség, akkor ipari folyamatok, erre nagyon sok példát fogunk látni, környezeti folyamatok, például az, hogy Győrben a légszennyezettség a Szent István útról hogyan terjed tovább, ilyen meg ilyen széleloszlás esetén a városban. Vannak gazdasági folyamatok, például a tőzsdei árak alakulása, ami időben változik. Ezek mind-mind a világnak folyamatai. Ezeket a jelenségeket, folyamatokat tanulmányozhatjuk megfigyelésekkel, kísérletekkel, mérésekkel. Meg lehet mérni, hogyha a Szent István úton egy adott koncentráció volt a szennyezőanyagnak a koncentrációja, egy adott értéket ért el, akkor ez hogyan megy tovább mondjuk a Tihanyi Árpád útra. Ezt le lehet mérni. Most ezeket a folyamatokat lehet számítani. Hogyha én ismerek a peremen a koncentrációt, mondjuk a Szent István úton, abból ki tudom számolni, hogy ez a koncentráció hogy terjed tovább a városban. Tehát vannak a világnak a folyamatai mérésekkel, ezt szeretném számítógépes szimulációval helyettesíteni, tehát, ahogy az előbb mondtam, számítógéppel valósághűen ezeket a folyamatokat bemutatni, ábrázolni. Ennek a lépései a következők. Először is a lényeges hatásokat, amelyekből ezek a világban lezajlódó folyamatok állnak, fel kell derítenem, hogy mik azok a fizikai törvények, amelyek behatással vannak erre a jelenségre. Ezekből egyenleteket írok fel, matematikai összefüggéseket, és a matematikai modellt egyenletekkel, csak idézőjelesen egyenleteknek fogalmaztam meg. Itt az egyenletek mögött az ismertnek száma nem egy vagy kettő, amit iskolában esetleg kézzel megoldottunk, hanem millió, tízmillió ismeretlen van ahhoz, hogy egy következő időszinten meg tudjam határozni a vizsgált változóknak az értékét. Például, ha már a levegő koncentrációjánál voltam, hogy meg tudjam határozni, hogy az egyes helyszíneken mennyi a levegő koncentrációja. Tehát felállítom a fizikai modellt a leglényegesebb hatásokból, ezt matematikai apparátussal megfogalmazom, meg kell oldanom utána ezt a matematikai modellt. Ezt a matematikai modellt általában, mivel olyan bonyolult, csak közelítő módon lehet megoldani a számítógép segítségével, úgynevezett numerikus módszerek felhasználásával. Ezeket kiértékelem, ez a kiértékelés helyettesíti a mérést, és ezután nagyon fontos lépés a validálás, hogy az így kapott számított értékek köszönő viszonyban vannak-e a valósággal. Azért teszem én ezt a folyamatot, a számítógépes szimulációt, hogy a szimulációt azért végzem, hogy később majd meg tudjak szabadulni attól, hogy nekem drága és költséges méréseket kelljen végeznem. Még itt annyira szeretnék utalni, hogy a validálás nagyon fontos dolog. Nem tudok minden feladatot, majd mindjárt látunk konkrét képeket is, hogy sok mindent nem tudok a valóságból lemérni, de bizonyos tesztfeladatokat le tudok mérni. És a tesztfeladatokat a szimuláció során kiszámítom, és összevetem, hogy a számítási eredményem a tesztfeladat eredményével milyen kapcsolatban van, és addig alakítom a matematikai modellt, tehát itt egy visszacsatolás van, addig alakítom a matematikai modellt, addig alakítom a közelítő módszereimet, ameddig a teszt esetekben visszakapom azokat az eredményeket, amiket mérek. És miután így meggyőződök arról, hogy jó a szimulációm, akkor bátran ezek után, de csak ezek után hagyhatom el a méréseket. Mérésekre akkor is szükség van, hogyha a szimulációt folytatok, de ezért leginkább, hogy meg tudjam tenni a validálását a szimulációnak, hogy higgyek ezek után abban, hogy jót számol a programom. A szimulációs példák, 5-6 példát fogok bemutatni. Előtte néhány előzetes megjegyzést hadd mondjak, hogy ezek a példák itt készültek az egyetemen. Tehát az egyetem tudása van benne. A matematikai és számítástudományi tanszék munkatársainak, hallgatóinak közreműködésével készültek. Részben az egyetem járműipari tudásközpontjának a közös munkájával, de ebben mi vagyunk benne csak projekt szinten, a tudásközpont szervez több ipari alkalmazást, ipari partnerek bevonásával. És ezek az első ipari alkalmazások a járműipar piacvezető szoftvereivel készültek, Hypermesh, Simuli, Abacus és Ansys Fluentet emelném ki ezek közül. No, hát sokat beszéltem így általánosságban, akkor nézzük tényleg a konkrét példákat. Az első példa az egy futómű mellső tengelyének lehajlás vizsgálata. Egy teherautó, ha a terepen jár, akkor a mellső futómű, ami a két kereket összeköti, az a tengely és az ahhoz kapcsolódó további alkatrészek mellső futómű. Itt látjuk különben ennek a képét. Itt nem tudom, hogy mennyire látszik hátul, mennyire éles a kép. Itt két oldalt kell elképzelni a kerekeket. Itt két oldalt vannak a kerekek, itt a futómű, és itt erre a két helyre, erre, igen, közel vannak ezek a gombok. Tehát erre, és erre a helyre nehezedik rá a teherautó. Ha terepen megyek, buckás terepen, akkor még nagyobb súlyt érez ez az autó. A próba az iparban az, hogy megépítenek egy ilyen bonyolult berendezést. Azért is vettem ezt a képet, ez Porkoláb László hallgatónknak a felvétele, és mindjárt videót is mutatok be róla. Azért építik ezt a bonyolult szerkezetet, hogy itt látjuk ezt az oszlopot, meg ezt az oszlopot, ezek segítségével terheljük ezt a mellső futóművet, imitálva a valóságot. És azt nézzük meg, hogy a névleges terhelés ötszörösének a hatására, hogyha periodikusan ráadjuk, 100-szor kisebbet, és 101-re pedig egy névleges terhelés ötszörösét, ez egy nagyon nagy igénybevétel, ráadunk, akkor több ezerszer megnézve ezt a folyamatot, ezzel imitáljuk, mintha terepen menne ez az autó, akkor mennyi lesz a deformáció ebben a mellső futóműben? Nem szabad, hogy egy kritikus értéknél nagyobb legyen. Ha már annyit beszélünk az iparról, szaguljunk bele egy kicsit az ipari légkörbe. Ezzel az az animációval, most a hang eltűnt, a bevezetéskor még volt, de látjuk, hogy ez a terhelés, ez folyamatosan ráadódik, nyomogatjuk ezt a több tonnával nyomogatjuk, azt a futóművet, aminek ki kell bírni, amit megterveztek a mérnökök, és megépítették a próbadarabot. el lehet képzelni, hogy egy ilyen munkadarabnak a legyártása csak azért, hogy kipróbáljuk, hogy jó lesz-e, rettentő időigényes és rettentő költséges. Nem 6 jegyű, hanem több jegyű forintban az a szám, ami forintban kifejezi, hogy ennek mennyi az anyagköltsége, hogy egy ilyen próbadarabot legyártsunk. Hogyha rosszat terveztünk, akkor összetörik. Kidobjuk a kukába ezt a több milliós nyersanyagot, készítünk egy másik ugyanilyet, azt is elkezdjük terhelgetni, és ha rossz, azt is kidobjuk. Tehát ez a folyamat, ez nagyon költséges folyamat. Milyen jó lenne, hogyha nem kéne kidobogatni ezeket, hanem számítógépen ki lehetne próbálni az alapeseteket, és ha számítógépen kipróbáltuk ezeket az alapeseteket, akkor csak azt valósítsuk meg, és azt mérjük le a biztonság kedvéért, a sok eset kiszámolása után, ami már esélyes arra, hogy ez be fog válni. Tehát ezzel rengeteg fejlesztési időt, ami alatt ezt megépítjük, a berendezésre rátesszük. Nem könnyű ezt helyesen lemérni, nagyon nagy munka ezt helyesen lemérni. Jó lenne, ha be tudnánk segíteni a szimulációkkal. Hogy megy a szimulációk segítségével a fejlesztési folyamat? Először is a konstrukcióban elkészítik ennek a mellső futóműnek a háromdimenziós rajzát, egy CAD program segítségével. Mondjuk egy ProEngineer vagy CATIA segítségével elkészítjük. Ezt láttuk ott az előbb, ez volt terhelve itt, és itt volt terhelve. Itt nyomkodták az oszlopok az igazit. Most a szimulációban az egészet le akarjuk a számítógépre másolni. Az igazi alak helyett van egy háromdimenziós rajz, az igazi terhelés helyett megmondjuk neki, hogy itt mekkora terhelés, itt meg itt mekkora terheléseket kapjon. Megnézzük, hogy hogy van a befogása, fölfogása ennek a mérőberendezésre. És ez az első lépés, hogy a konstrukció ezt elkészíti. A konstrukciós csoport megrajzolja, és átadja a szimulációs csoportnak ezt a tervet. A konstrukció magába fogja, hogy mekkora legyen a lemezvastagság és egyéb fizikai paramétereket, amitől függ. Nem akar az ember túl nagy lemezvastagságot, mert akkor nehéz lesz a jármű, többe kerül. Minél kisebb vastagsággal el akarjuk érni azt, hogy ne törjön el. Ezután a szimulációt elő kell készíteni. Ez a legnagyobb, legidőigényesebb része a szimulációknak, az előkészítés. Mert ekkor ebből a rajzból ki kell dobálni azokat a fölösleges részeket a szimulációs csoportban, amelyek nem lényegesek a szimuláció szempontjából, de bonyolítanák a helyzetet. Kis részekre fel kell osztani ezt a tartományt, amelynek a lehajlását számítani szeretnénk. Azért, mert a matematikai módszerek úgy működnek, hogy egybe a pontos megoldás, hogy mely pontban mekkora feszültség ébred. Például ezt a mennyiséget, vagy a lehajlás, egy adott pont, mekkora lesz a megnyúlása annak az adott pontnak az igénybevétel végén, ezek helyről helyre változnak. Ezek egy nagyon bonyolult függvény szerint változnak. Ezt elméletileg pontosan nem lehet leírni. Ehelyett a matematikai módszer azt csinálja, hogy ezt nagy alakot felbontja kis részekre, a kis részeken ezeket a bonyolult függvényeket sokkal egyszerűbb függvényekkel, például konstanssal vagy lineárissal közelítjük, és ezekre az egyszerűsítések után, de mivel nagyon pici részekre vágtuk, ezért még ha konstanssal közelítem egyes részeken, az se egy túl durva közelítés már, ezekre egy hatalmas egyenletrendszer keletkezik a fizikai törvények figyelembevételével, ezt a számítógép megoldja, és ezután ki tudom értékelni, meg tudom nézni, mekkora volt a legnagyobb lenyúlás. De ehhez elő kell készítenem ezt az alakzatot, ezt az alakzatot kis részekre fel kell darabolnom, persze képletesen számítógép segítségével be kell hálóznom ezt a tartományt. Rá kell raknom a terheléseket, és így futtathatóvá kell tenni ezt a modellt. Ez ennél a feladatnál körülbelül másfél hónap munkája volt három embernek. Sok munka. De mivel egyszer megvan, ezután az apró változtatások sokkal könnyebben elvégezhetők. Egyszer időt kell befektetnem a szimulációnál is, nincsen ingyen ebéd, tehát itt is munkát be kell fektetni ahhoz, hogy elő tudjam készíteni, viszont ha már előkészítettem, utána szinte mozdulatok azokat az eseteket végigpróbálni, hogy mi van akkor, ha kicserélem a lemez vastagságot kisebbre, ha más terhelést rakok rá, ha más lesz a gerjesztés. Ezeket utána mind szinte ingyen ki tudom, megkapom. Ezután, ha már előkészítettem a szimulációt, ne szaladjunk előre, itt átadjuk egy erős számítógépnek, ami ledarálja a számításokat, amik kellenek hozzá. Ez egy munkaállomáson, 7 óra, egy nagyon erős munkaállomáson, ipari munkaállomáson, amin tipikusan ilyet végeztek, ez 7 órába telik. Az egyetem jó megfontolt stratégiai szándéktól vezérelve beruházott arra, hogy sok processzoros számítógépeket vegyen, úgynevezett szuperszámítógépeket, és ezek a szuperszámítógépek, ezeket úgy kell elképzelni, hogy az ember, ha vesz egy laptopot, vagy otthon egy számítógépet, ebben mondjuk, hogyha Core 2 Duo, vagy ilyeneket szoktunk hallani. Ez azt jelenti, hogy 2 számítási egység van benne, hogy Duo, hogy 2, vagy Core 2, hogy 2 mag van benne, ami az összes számítást végzi. És az egyetemi számítógépben, az egyikben van 96 ilyen számítást végző egység, az újabb IBM gépekben pedig az egyikben 240 ilyen egység van, másikban pedig 64, viszont az eszméletlen nagy 1 terabájt memóriával rendelkezik. Tehát ezek a szuperszámítógépek, ezek a hagyományos gépeknél sokkal erősebb számítógépek. Úgy kell elképzelni, hogy mondjuk ami van nekünk 240 magos IBM gépünk, az 120 ilyen laptop teljesítményét mutatja. Na most ezen a gépen, hogyha 4 magon futtatok, akkor a 7 óra lecsökken lényegében 2 órára, 4 magon futtatva 2 órára, 111 percre. Ha 8 magon futtatom, akkor 73 perc, ha 48 magon, akkor 29 perc, fél óra. Mit jelent ez az iparban? Az iparban azt jelenti, hogy szinte soha nem találja az ember a legelején azt, hogy most valami jó vagy nem jó. Sok esetet ki kell próbálnom. Ha maradunk a szimulációs módszer, hogy 7 óra, akkor ez azt jelenti, hogy ha valaki bemegy dolgozni, hogyha 8 órát dolgozik, elindítja a futást, mire elindítja, akkor a nap műszak végére számolja ki ennek az esetnek, hogy most ez a lemez vastagság mit eredményezett, akkor a műszak végére, és akkor az rettentő sok idő, mert akkor a másik nap meg majd elkezdi feldolgozni az eredményeket, majd csinálnak a konstrukciónál egy újabb módosítást, azt akkor majd megint. De, hogyha most ilyen nagyobb gépet használunk, akkor ez akár fél órára lecsökken. Tehát azoknak az eljárásoknak, amelyek most már elérhetők, módszerek, amelyek megváltoztatják a világot, azok most már alkalmasak arra, hogy a bonyolult folyamatoknak, mert ez egy nagyon bonyolult feladat, hogy ennek a szimulációs idejét lecsökkentsük akár fél órára. Ezáltal kiszámíthatóvá válik olyan dolog, ami enélkül nem lenne kiszámítható. Ezért egyre tökéletesebb lett a gyártmányfejlesztés, valóban megváltoznak a lehetőségeink, hogy miket lehet csinálni. Tehát ez 29 perc, ami azt jelenti, hogy egy nap akár 2-3 módszert, 2-3 dolgot is ki tudunk próbálni. Tehát ezek az egyetemi szuperszámítógépek nagy potenciális erőforrást jelentenek az ipari alkalmazásokra. Kiértékeljük az eredményt, itt látjuk az eredmény kiértékelését. Most el tudjuk képzelni, hogy felosztottuk ezt a nagy futóművet több picike részre. Milliószámra vannak az adatok. Milliószámra vannak az adatok, amikkel mit tudna kezdeni az ember? Semmit. Egy-két dolgot ki tud belőle csemegészni. Helyette jobb a vizualizálás, a megjelenítés, az adatok megjelenítése. Az adatok színnel való kódolása. Ahol a feszültség értéke nagy, ott inkább piros, ahol kicsi, ott inkább kék szín árnyalat felé megyek el egy színskálán. És ezáltal ez a sok milliónyi adat szemre egyből kiértékelhetővé válik. Ránézek egy ilyen ábrára, látom, hogy hol vannak a kritikus pontok, ezekre rá tudok közelíteni, és már csak ezeknek a kritikus pontoknak a számadatát hívom le a számítógépről, és akkor ezáltal nagyban megkönnyítettem a munkámat, mintha csak azt a sok számot nézném. Tehát a megjelenítés az nagyon fontos része a szimulációs tevékenységnek. Ezután visszamegyek a konstrukcióhoz, módosított geometriával végigcsinálom ugyanezt a folyamatot. És ahogy az előbb említettem, annál többször végig tudok menni egy ilyen folyamaton, minél többször, minél rövidebb egy esetnek a kiértékelése. Annál többször végig tudok menni egy ilyenem. Tehát nagyon fontos, hogy a szimuláció, ha csak lehet, gyors legyen. Egy másik példa, Mándli Péter hallgatónk munkája, és Morovszky Tamásé, aki segített neki, aki kollégánk. A következő egy kazán hatásfokának számítás. Ezt most már nem mondom egy ilyen részletesen, mert kifutnék az időből, még van több példám, amit beszeretnék mutatni. Ez egy fatüzelési kazán. Azt nézzük, hogy ahogyan vezetjük ezeket a légelterelőket, hogy állítjuk be, milyen legyen a geometriai kialakítása, és megvan az, hogy mennyi fát rakok be ebbe a tüzelőtérbe, akkor az égés során mennyi lesz ennek a hatásfoka, mennyi ez a felszabaduló hő, mennyire tudja a vizet felmelegíteni, és az az energia, amit a fa égetésével felszabadítok, mennyi fordítódik a fűtővíz melegítésére. Most ez is egy szimulációs feladat. Ennek a kazánnak a rajzát megkapjuk számítógépen, bevisszük, ez egy elég bonyolult rajz, nagyon bonyolult geometria, hogy ezek itt mennek össze-vissza a levegő és a víz áramlásnak már a kiértékelés utáni képe, és ki lehet számítani ezeket az eredményeket. Ennek a projektünknek a validálása még hátra van, mert nem kaptuk meg még a mérési eredményeket, de a nominális eset tanulmányozása után úgy tűnik, hogy ez egy jó dolog. Jól megy ez a skálázó, jól megy a számítás. Egy magon a szimulációs idő 1696 időegység. 50 iteráció kerül ennyi szekundumba. De igazából 3000 iteráció kellett, ezt föl kéne szorozni 50-nel, hogy megkapjuk a tényleges szimulációs időt. Egy magon számolva 1700, két magon 1084, 16 magon 200. Tehát ez azt jelenti, hogy durván a 9-ére esik, vagy 8-ára esik az idő, 8 és félszer több a futásidő egy magon, mint 16 magon. 16 magon 8-ára lecsökkent az idő. Most, hogyha gyorsan számolunk, 1600, az mondjuk fél óra, akkor a teljes fél óra? Nagyjából fél óra. Előtte már volt 6-szor ennyi, tehát olyan 3,5 óra egy magon a szimuláció, 3,5 óra, legyen mondjuk 4 óra. Annak a 8-ada fél óra. Tehát 4 óra helyett a sok processzoros gépen fél óra a számítás idő, nem mindegy. Hogy utána megtaláljunk olyan helyeket, mert sikerült megtalálni olyan helyeket, amelyek passzívak, nem veszik át nem áramlik eléggé a levegő, és nem tudja átvenni a melegítést. 3 évvel ezelőtt a JRED-ben Morovszky Tamással végeztük ezt az autó körüli áramlás szimulációját. Ezt az autót fölismerhetik az autó iránt jobban érdeklődők. Ez egy valódi autó, ez egy BMW Mini Cooper. E körüli áramlást kellett kiszámolni azért, hogy meg tudjuk becsülni azt, meg tudjuk mondani azt, hogy a tükörben lévő egyenetlenségek gyártás során mindennek megvan, hogy elvileg hogy kell kinéznie. Igen ám, de vannak gyártási pontatlanságok egy bizonyos tűrésen belül, ami jó, azt még elfogadjuk. Viszont ez eredményezheti azt, hogy ha a tükörben kicsit nagyobb a pontatlanság, akkor a szél, ami előről jön, felütközik rajta, és zajt generál. És ha zaj van, akkor a vásárló visszaviszi a több ezer eurós autót, és akkor ez egy nagy kár. Az a kérdés, hogy mennyire kell a gyártási pontosságot meghatároznunk ahhoz, hogy zaj ne legyen. Ehhez egy alapesetet néztünk, ez a sárga, ez az alapeset, és ettől való deformációkat. A deformáció mérték, ettől való eltérés az 1/10 milliméter, 2/10 és 3/10 milliméter. Nagyon picikeik ezek a deformációk. Azt kell kimutatnunk a szimulációval, hogy a geometriában történő 1/2 milliméternyi eltérés eredményezhet-e zajt. Na most ehhez nagyon időigényes számítást kellett készítenünk, ami mindent egybevetve mondjuk 6 napig tartott egy eset kiértékelése 3 évvel ezelőtt az akkori gépeken. Bele kell tenni ezt az autót, itt ez a kicsi pötty, amire mutatok, az autó. Ez egy 80 méteres szélcsatorna, amiben be kell tenni ahhoz, hogy a számítás eredmény pontos legyen. Ezt a 80 méteres tartományt kell pici részekre felbontani, hogy pontos legyen a számításom. Ez 15 millió elemi tartomány, cellát, tetraédert eredményezett. 15 milliót. Időrétegenként minden kis cellában a nyomás és a sebességvektor 3 koordinátája minimum 4 ismeretlenem volt. 4 ismeretlenem. Ez azt jelenti, hogy 15 milliószor 4, akkor ez jó sok, 60 millió. 60 millió ismeretlenem van, és ezt ahány iterációt végzek, annyiszor kell egy 60 millió változós egyenletrendszert megoldani a számítógépnek. Ez tartott neki 6 napba. És az az érdekes eredmény jött ki, hogy hátul talán nem látják ezt a képet, de az jött ki, hogy ha 0,1 vagy 0,2 milliméteres a deformáció, akkor ezek szépen együtt vannak a nominális érték körül. Tehát az alapeset és a kicsi deformáció az még nem okoz nagy zajt, mert utána ki lehet értékelni az eredményt, hogy mekkora zaj keletkezett, abból, hogy a nyomás ingadozás mekkora volt, ezt a nyomás ingadozást mértük a vezető melletti üvegen, és ebből számoltuk ki a nyomás ingadozásból az, hogy mekkora zaj, amit ez a nyomás ingadozás kelt a vezető fülénél. Ez már látszik itt a kék vonaltól, aki közelebb ül, az bizonyára látja, hogy ez jelentősen magasabb decibel értékeket eredményezett, mint amit itt látunk is a grafikonon. A kék meg a zöld, az alapeset meg a kicsi deformáció az lényegében ugyanott mozog, de már a 0,3 mm-es eltérés az már erős zajt okoz, és ezt valóban az úton mérésekkel ki is mérték, hogy ekkora méretű deformáció már nagy zajt eredményez. Következő feladat motorban lévő gázáramlás szimulációja és a szívócsatorna optimalizálása. Most nem tudom, mennyire látszanak a részletek ezen a két képen. Ez a két kép egy motornak, egy belső égésű motornak a fényképe. Itt beszívja a friss levegőt, ez itt... Igen. Jól beszívta a levegőt. Itt van egy kompresszor, hogy a nyomást mondjuk kétszeresére változtassuk meg, azért, hogy minél több levegőt be tudja préselni, az a lényeg, hogy minél több levegőt bepréseljek egy adott idő alatt a motor hengerébe, hogy az égés, hogy annál, mert ha több a levegő, több üzemanyagot el tudok égetni. Ha több üzemanyagot elégetek, akkor nagyobb lesz az autónak a teljesítménye. És erre hajtunk, hogy minél nagyobb legyen a teljesítmény az autónak. Persze másra is lehet optimalizálni, de most mondjuk erre ezt vizsgáljuk, hogy minél több levegő menjen be. Ahhoz ezt egy kompresszorral fölnyomják a mondjuk kettes nyomás, viszont esetén mondjuk kétszeresére a nyomást, de fel is melegszik ezáltal, be kell vinni ide a hűtőbe, utána bemegy ez a csövön keresztül ide a hengerek fölötti elosztóba, ahol a szívó csatornákon keresztül beáramlik a motorba a levegő. Itt lehet látni a szívó csatornát, nem tudom mennyire lehet kivenni ezt, valamennyire ki lehet. Tehát itt ez az alak, amelyben van egy ilyen csappantyú, ami még a fordulatszámtól függően változtatja még azt is, hogy milyen alakja legyen ennek a szívócsatornának, de olyan szívócsatorna alakot akarok kialakítani, hogy a keresztüláramló levegő tömege minél több levegő menjen be, és az örvénye, hogy keveredjen, hogy jól összekeverje a befecskendezett üzemanyagot, abból származó gőzt, minél nagyobb legyen. Ez a feladat. Most ezeket megint lehet, kivesszük a hengert, csak a hengert tanulmányozzuk, ráteszünk stacionális próbapadra, méregetünk, ugyanúgy, mint ahogyan az előbb láttuk azon az ipari felvételen is. Hasonló, csak más eszközökkel elképzelhető itt is, hogy mérjük. Hogyan lehet ezt szimulálni? És akkor megint van egy ilyen folyamatom, hogy van egy új szívócsövem, lemérem, új szívócső, lemérem, változtatok, új szívócső, lemérem. Ez a folyamat. És ezt a folyamatot a szimuláció során a következő folyamattal tudjuk helyettesíteni. Először egy KED geometriát kapok, ezt a KED geometriát egyszerűsítem, behálózom, ismét az, hogy kisebb részekre bontom, a kis részeken belül egyszerűsítem az ismeretleneket, és ezután ezt a hálót plusz a beállított peremfeltételeket átadom a solvernek, a fluentnek például, vagy a saját magunk által fejlesztett kódnak. A CFD, az a Computational Fluid Dynamics, tehát számítógépes áramlástan, vagy áramlásdinamika, ennek a rövidítése. Ennek a szoftvernek a segítségével kiszámolom a C függvény értékét, ami ebben az esetben csak egyszerűen egy tömegáram volt, és akkor megnézem, hogy az előzőekhez csökkent vagy növekedett a C függvény, a tömegáram értéke, és visszamegyek az eredetire. Ezt a folyamatot végezzük el a konstrukcióval, az előkészítésben, meg a megoldásban. És utána optimalizálok. Na most, ezt a feladatot még annak idején Horváth Andrással, még a Rábának csináltunk egy ilyet, akkor még, amikor 2002-ben volt egy ilyen régi projektünk, akkor jelentősen lehetett, akkor egy szimuláció, egy ilyen kiértékelés, az 16 órát vett igénybe, 16 órát vett igénybe 8 évvel ezelőtti egyszerű gépeken. Most, hogy készültem az előadás, elővettem a régi jelentéseket, akkor még olyan gépek voltak, amelyek nagyon jónak számítottak, Pentium 3-as volt 460 MHz-el. Tehát most már hát ez ennek majdnem a 8-szoros a processzor sebesség, amire képesek vagyunk. A szoftver is fejlődött, az algoritmusok is fejlődtek. Ezt az egészet körülbelül egy 20 perc alatt le tudja darálni egy mostani gépen, mondjuk ez a Fluent. Ki tudja ezt számítani. Azt vettük észre, hogy ez a folyamat, ez a módosítási folyamat, ez automatizálható. Igazából, hogyha a CAD modellem olyan, hogy automatikusan az optimalizáció szoftverből tudom változtatni, tehát szakítok azzal a gyakorlattal, hogy átadom a konstrukciós csoportnak, hogy csináljanak vele valamit, adjatok egy másikat, hogy a trayfájlok szkriptelésével elérhető az proiban, hogy automatikusan tudom egy lista alapján megfelelő változókat változtatva az új geometriát előállítani. Meg tudom csinálni, hogy a hálózás automatikusan menjen. Meg tudom csinálni, hogy ezután automatikusan elinduljon a célfüggvény kiértékelés, és ezt az egészet egyetlen körbe be tudom illeszteni. Tehát emberi közreműködés nélkül sok esetet ki tudok próbálni, és el tudom végeztetni a géppel, nem nekem kell, a gép elvégzi ezt a műveletsort. Ez persze, ennek az az ára, hogy az előkészítést, hogy a CAD modell paraméteresen önállóan változtatható legyen, nincs ingyen egy ebéd, ehhez nagy tapasztalat kell, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, de meg lehet csinálni, nem olyan annyira nehéz. Ezt Tóth Krisztiánnal végeztük el annak idején ezt a módszertan kidolgozását, hogy hogy lehet ezt megtenni, és ezt a rajzot is ő készítette ez az automatizált optimalizáláshoz. Felvetődik a kérdés, hogyha ilyen jó az, hogy az embernek van egy szuper számítógépe, milyen speciális tudás kell ahhoz, hogy valaki tudja használni ezt a szuper számítógépet, biztos marha bonyolult lehet. Hát az is egyébként, de meg lehet csinálni egy olyan felületet, amit mindenki tud használni. Szerintem, ha megmutatnák az itt ülő emberek 95%-a biztos vagyok benne, hogy tudná ezt használni. Az alapján, a felület alapján, mint Fülep Dávid kollégánkkal fejlesztettünk többen, ez a következőt készíti, webesen el lehet érni a szuperszámítógépet. Mit jelent ez? Van ez a három szuperszámítógépünk, hogy melyiket akarom futtatni, belépek egy jelszóval védett oldalra, ott megmondom azt, ezen a helyen, hogy melyik gépen akarok futtatni a három gépünk, a HP és a két IBM-es gépünk közül. A 240 magosra, ami bizonyos feladatokra jó, vagy a nagy memóriás gépen akarok futtatni. Itt beállítom azt, hogy melyik gépen, és azt beállítom, hogy hány processzormagot akarok használni. A weben keresztül csak kattogat az ember. Beállítja. Van egy olyan kezelő felülete, hogy ráklikkentek arra, ki lehet választani az előkészített fájaim közül arra, amelyet számítatni akarok, ez föltölti a rendszer a központi gépre. Egy-két kattintás után a saját szoftverem, amit saját input fájlomat, amit előkészítettem a saját gépemen, tehát a preprocessing, a behálózott modellt, föltöltöm, és utána leadom a jobot, submitting the job, leadom a jobot, és kiszámolja az eredményt, amit én le tudok tölteni egy másik kattintás segítségével az eredményt. Tehát igazából ez az erőforrás, erre van már most nagy érdeklődés ipari résztvevőktől, hogy ők szeretnék ezt használni, mert ez most nem marketinges szöveg volt, nem szöveg, hogy valóban vannak olyanok, tucatjával olyan ipari feladatok, amik erőforrás hiányában nem tudnak lefutni, és itt ez a gép, ez olyan, hogy ezt meg tudja tenni. Ezek a gépek, ez a három gép olyan, hogy meg tudja tenni. Az egyetemen működik egy szimuláció és optimalizáció munkacsoport a tanszéken, a matek és számítástudomány tanszéken. A feladata alap és célzott alapkutatás végzése nemzetközi kutatói tím kialakításával, a szimuláció és optimalizáció területén. Azért, hogy komplex fizikai és termési folyamatokat jól tudjunk szimulálni és optimalizálni. Ezeket a feladatokat kell, erre egy jelentős TAMOP 422-es keretből jelentős támogatást kaptunk ennek a projektnek a lebonyolítására. És a feladat, a fő kutatási feladat, hogy az, amit bemutattam, azok, nem beszéltem eddig a pénzügyi részleteiről, például az a fluent, az az áramlás, ami a kazános feladatokban játszott szerepet, az autó körüli áramlásnál és a zajelemzésnél, a dízelmotor vagy a belső égési motor hengerében lejátszódó keveredés elemzésében, ezek mind-mind pénzes szoftverek. A fluent tehát nagyon sokba kerül, milliókba kerül egy évre a bérlése, ennek a szoftvernek, ipari feladatra akarjuk használni. Milyen jó lenne, ha mi magunk is tudnánk ilyet csinálni, sőt, nem csak, hogy ezt akarjuk lekoppintani, az nem lenne még önmagában nagy kutatás, bár az se egy utolsó eredmény, hanem ha lehetséges, akkor készítsünk olyan algoritmusokat, amelyek gyorsan lefutnak, olcsó hardveren. Olcsó hardver, az például a számítógép olcsó és gyors hardver, nem is gondolna az ember rá, hogy a számító, mindenkinek a számító, majdnem mindenkinek a számítógépében van egy nagyon erős, nagy teljesítményű számításokat végző egység, az a grafikus processzor, a grafikus kártya. Ezeket kitenyésztették azért, mert az emberek egyre jobb játékokat akartak végezni, egyre jobban akartak játszani, egyre bonyolultabb alkalmazásokat, és azt vették észre egy idő múlva a fejlesztők, hogy ezek a grafikus kártyák nagyon erősek, és ezt az erőt fel lehet használni másra is, mint csak, hogy a kép pixeleket forgassák, hogy én most bemegyek egy másik szobába, vagy valami, és hogy azt lehessen látni. Ezt az erőforrást nagyon sok elemi képpontot fel kell dolgozni, nagyon sok processzor egységet beletettek, nagyon sok kort beletettek ezekbe, és most már ezeket, hogyha az ember kifejleszt, tehát ki kell fejleszteni új algoritmusokat, hogy például ezeket a grafikus kártyáknak az erejét ki tudjuk használni. A kutatás arról szól, hogy mi magunk fejlesztünk olyan algoritmusokat, például az Andrással közösen fejlesztett algoritmus nyomán, az ARMO-kód nyomán, olyan algoritmusokat kifejlesztünk, amelyek ezeket a grafikus kártyákat használják, és nagy teljesítményre képesek. Nézzük néhány futási eredményt azzal, ahogyan a projekt most fél időbe tart, hogy ezek a saját algoritmusok hogy állnak. Penge, az a gép neve, az a 96 processzoros HP gépünknek Penge a neve. Ez egy dízel motoros szimuláció, úgy működik ez az algoritmus egyébként, hogy szétosszuk a processzoroknak a tartomány, az áramlási tartománynak az egyes részét. Itt most négy részre fel van bontva az áramlási tartomány felosztott része. Minden processzor megkap egy részt, azt azzal dolgozik, ha szükséges, akkor a szomszéddal információt cserél. Ez egy igen kritikus pontja a sok processzoros rendszereknek, az információ csere a különböző processzorok között, mert lehet, hogy önmagában nagyon gyorsan dolgozik, de hogyha a kommunikáció a különböző processzorok között nagy és hosszú ideig tart, akkor elvész az erő. Tehát itt igazából a szervezés az egy nagyon fontos feladat, hogy hogy szervezzem az algoritmusomat, hogy ne vesszem el a gyors számításoknál kapott erőmet azzal, hogy információt kell cserélni a különböző tartományok között. Nézzük meg, ezért nem igaz az, a kommunikáció miatt figyelmesebb szemlélők észrevették, hogy például a kazános feladatnál 8-adára csökkent a futásidő, pedig én egy helyet 16 processzort használtam. Miért nem csökkent 16-odára az idő? Hát azért, mert az időnek egy részét, amikor 16 részre felosztom, arra kell, hogy információt cserének ezek a tartományok. Egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak, 1 millió számot össze kell adni ennyi embernek, akik itt vagyunk a teremben. Hogyha most az 1 millió, mondjuk itt vagyunk 40-en, vagy legyünk 50-en, most az 1 milliót elosztjuk 50-nel, mindenki kap egy jókora adag számot, de tegyük fel, hogy gyorsan összetudja ezt a számot adni, és akkor mondjuk, ha 50-en vagyunk, akkor elvileg 50 annyi idő alatt elvégeztük a számítást. De mindenkinél csak annak az egy darabnak van ott az eredménye, nincs összeadva még az összes. Ezeket mindenkinek a másikhoz el kell juttatni a maga eredményét. Kézenfekvő, de elég ügyetlen dolog az, hogy akkor most mindenki küldje mindenkinek. Elképzelhetjük azt, hogy most mi lenne akkor, hogyha most felírnánk papírcetlire a mi részeredményünket, pontosabban már 50 papírcetlire kéne fölírni az eredményünket, mindenki odafutna az összes többihez, megpróbálna kommunikálni. És a számítógépnél, hogyha 50 processzorom van, és ezek mindegyik elvégez egy egységet, egy munkaegységet, utána még a saját kis részfeladatának az eredményét oda kell adni a többinek. Hogyha ez most nagyon lassú, ez a kommunikációs folyamat, akkor elvesztek egy csomót azzal, hogy 50 részre osztottam. Uram, bocsá, akár elvesztem a teljes performance-t, akár azt az előnyt is elvesztem, mintha egyedül odaülök, aztán kiszámolom, bizonyára mindenki találkozott ezzel a jelenséggel, családanyák pláne, hogyha bevonom a fiamat dolgozni, vagy lányomat, vagy valakit, akkor lehet, hogy tovább tart, pedig ketten csináljuk, mintha egyedül csinálnám. Ez egy reális lehetőség, az, hogy a kommunikáció felemésztheti azt az előnyt, hogy nagyon sokan dolgoznak. No, de itt most nem az a hely, ez a kutatás lényege az, hogy azt az eddigi folyamatot, ahogyan egy ember el tudta végezni, hogyan tudom azt szétszervezni, hogy akár 50, 100, 1000 részre, ha szétosztom, ne veszten el a kommunikációval ez a jó teljesítmény növekedés. És egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy ami szekvenciálisan sorban egymás után jó volt, az jó lesz akkor is, amikor sokan dolgozunk rajta. Hát, ha egymást hátráltatjuk a munkában. Na most az a helyzet, hogy az az algoritmus, amely 8 évvel ezelőtt jó volt, annak egy ügyes átalakítása az jó most is. Nézzük meg az eredményeket, hadd segítsen értelmezni ezeket a számokat, amelyeket lehet, hogy hátulról annyira nem látnak, ezért hadd mondjam. Itt a felső táblázat egységben, amit most bejelölök, ezen több hagyományos processzor magon lévő számítási eredményt látunk. Ez azt jelenti az első sor, hogyha egy számítógépes magon futtatom, ami egy tipikus eset, a tipikus eset, ami volt ezelőtt, mit tudom, 5-6 évvel, ha egy magon futtatok, akkor a pengén, a mi szuper számítógépünk, hogy csak a legerősebbet vegyem ki, az egyik legerősebbet vegyem ki, 11,74, tehát 11 másodpercig tartott, 11 időegységig tartott a feladatnak a kiszámítása. Hogyha bevontam még egy processzormagot, akkor 5-re leesett. Ha bevonok még, ha 64-et bevonok, akkor az eredeti 11 másodperc leesik 0,17-re. Szuper! 64 processzor maggal az időm lecsökkent, a hatékonyságát látjuk, gyakorlatilag a 64 részére, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag annyi részre lecsökkent, hogy a kommunikáció nem játszott ennél a feladatnál jelentős szerepet, mert meg tudtuk oldani, hogy a kommunikáció ne játszon szerepet. De mi az eredmény? Most a számszerű értéket hadd mondjam még egyszer, 64 processzor magon 0,17. Nézzük meg, mi van akkor, hogyha a kutatócsoport által kifejlesztett algoritmust alkalmazzuk, és megnézzük, hogy ennek mennyi az a grafikus kártya található az alsó részben, hogy a grafikus kártyának a futás ideje mennyi volt. Na most egy darab grafikus kártyán, egy GTX 280-on, egy GTX 280 már nem a legkorszerűbb, de azért mindig olyan 100 000 forint körül van, de 100 000 forint. Nem több 10 millió, mint a penge. Egy GTX-en 0,28. Ha megnézzük, a penge még 32 magon is tovább tartott neki a számítás, mint egy darab olyan grafikus kártyán, ami nem is egy mindenki, aki játszik, én sokat nem játszom, de tudom, hogy a GTX 280 már nem a csúcskártya. Most az a nem túl csúcskártya lepipálja ezen az algoritmuson, ezen a feladaton a szuper számítógépet, 32 processzoron. Ha tovább megyek, ha meg tudom mondani, hogy több grafikus kártyát használjak, akkor ez az érték lemegy 0,086-ra. Sőt, egy másik tesztfeladat, ez a dízelmotoros feladat. A kutatócsoportunk úgy dolgozik, ez kifejezett célja a kutatásnak, hogy ugyanazokat az inputokat használja, mint az ipari feladat. Tehát ahogyan előkészítik az ipari üzemben a szimulációhoz a folyamatokat, a mi GPU-s, grafikus kártyás algoritmusunk ugyanebbe beleilleszkedik. Tehát kicserélhető a drága Fluent a gyorsabb, ezen a speciális feladaton. Azért meg kell vallani, azok sokkal szélesebb körben alkalmasak, de bizonyos célfeladatokra, például egy szélcsatorna számításra, egy motorba lejátszódó áramlás szimulációra, ezek ki lesznek fejlesztve, sőt, részben már ki vannak fejlesztve, hogy lepipáljuk ezeket a kemény pénzen megszerezhető hardware-szoftver együttest. És itt látjuk, hogy a következő lapon, ez lesz az utolsó, amit szeretnék mutatni, ezen a diffúzoron teszteltük, ezen 10 millió cella van. Ez már nem a 155 000-es cella, mint az előző. Itt 10 millió részre osztottuk fel ezt az egyszerű kis teszt geometriát. 10 millió cellára. És a 10 millió cellán egy adott időegység alatt, hogyha a memón, ez a nagy memóriás egyetemi IBM gépünk, egy koron futtatjuk, akkor 800 egység, 64 magon 12 egység a lefutási idő. Tehát 800-ról lecsökkent 12-re, szuper, Ez ipari méretekben nézve egy nagyon jó eredmény, valami 800 ideig tartott, utána ez a 12 ideig tart, ez egy nagyon jó eredmény. Nézzük meg egy Fermi kártyán mennyi ideig tart. Egy Fermi kártya, ez a legújabb grafikus kártya, ami most a piacon van, a legújabb architektúrájú kártya. Ennél 7,9, mondjuk 8. Egy kártyán 8, két kártyán már csak 3,9, tehát 4, ami a szuper számítógépeinken a legjobb, amit ki tudok hozni, az a Plexi-nek nevezett iDataPlex architektúrájú gép, 10. Tehát két grafikus kártyán, jó, ezek már drágább grafikus kártyák, azt meg kell vallani, de akkor is 4 időegység alatt lehozom, sőt, ezt Manfred, a gráci kollégánk, a kutatócsoport gráci tagja, aki régebb óta űzi már ezt a GPU-s dolgot, meg tudta csinálni ezt 64 grafikus kártyára, ezt az algoritmust le tudta futtatni, 0,5. 0,5 alatt lefutott, ami a szuper számítógépen 10. Hozzáteszem ismét, amit az előbb mondtam, hogy a szuper számítógépeknek van létjogosultság a következőkben is, de ezt a technológiát, amit mi is kutatunk, ezt használni kell, mert hasznos segédeszköz jelent. Amit ki tudok kutatni már erre az új hardverre, az sokkal olcsóbb hardveren, sokkal előbb lefut. Ha mi most létrehozunk itt az egyetemen egy olyat, ami csak, idézőjelben mondom, csak egy belső égési motor sokkal gyorsabban leszimulál olcsó hardveren, mint mondjuk egy szuper számítógép szuper programjával, akkor hát az már egy elég jó eredmény lenne. Ez a hátralevő egy évnek a feladata, hogy a team ezt a részt befejezze. Tehát összefoglás, láttunk szimulációkat, optimalizációt, hogy hogyan lehet ezt a fejlesztést automatikusan akár számítógépen megvalósítani. Láttuk, hogy pontosabban én állítottam, mindenki elhitte eddig, vagy nem, majd kérdések során kiderül, de ezt be tudom mutatni dokumentációkkal azokra, amikre azt mondtam, hogy validáltak, hogy ténylegesen kiválthatóak a számítógépes szimulációkkal a mérések, a költséges mérések. Emlékezzünk vissza arra az ipari képre, amikor nyomogattuk azt a hitházat, azt összetört, aztán kidobtuk az 1 millió forintos anyagköltséget, vagy mit tudom én mennyit, és akkor utána megint összeépítettük, ez kiváltható szimulációkkal. Sokszor ez nem ingyen munka, szimulációt is meg kell dolgozni érte, hogy ezt meg tudjuk csinálni, de utána mi lenne, ha esetek sokkal könnyebben végigvihetők. Saját fejlesztési kóddal, speciális feladatra, még olcsó hardveren is, grafikus kártyán is elérhetővé válik a nagy teljesítményű számítás, ipari feladatra is. És az a célunk, hogy minél általánosabb feladatra ezt el tudjuk készíteni, ezt a lehetőséget, ezt az alkalmazást. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen valóban. Szeretném érdeklődni, hogy kérdés most maradt-e bennünk a hallgatóságban az előadással kapcsolatban. Lehet jelentkezni bátran. No hát, hogyha nem maradt több kérdés, azért én elvarnám azt a szálat, amit az elején elindítottam, tanították nekünk a keretes szerkezetnek a törvényszerűségét. Tehát az ilyen bonyolult képletektől, és még most olyan bonyolult képleteket nem is láttunk, csak annak a valódi alkalmazhatóságát, hát nem fogják könnyebben odaadni a kenyeret nekem a boltban, lehet, hogy meg se értenék, ha így kérném, de hogyha ilyen képletekkel segítjük, például itt ilyen járműipari példákat láttunk, akkor a járműiparnak a fejlődését, akkor azzal hozzásegítjük például a járműipart ahhoz, hogy olyan autókat fejleszen ki, amelyek mondjuk kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, ami kevesebb üzemanyagot fogyaszt, mert mondjuk jobb a légellenállása, akkor az talán visszahat a kereskedelemre, mert kevesebb üzemanyaggal szállítják oda a kenyeret, és az akkor nem lesz drágább majd a jövőben, úgyhogy csak körbeért a világ, körbeért történet, a világ megváltozott. Köszönjük szépen még egyszer az előadást, és december 8-án fogunk legközelebb találkozni. Viszontlátásra!